Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai ünnepnapra, pünkösdön ünnepére, igehirdetési alapigéjül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk János evangéliumának 4. fejezetében, a 4. verstől a 19. versig, valamint a 28. és a 30. versekben a következőképpen. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásával lesz benne. Az asszony erre ezt mondta: Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá: menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt: nincs férjem. Jézus erre ezt mondta: jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony akkor így felelt: Uram, látom, hogy proféta vagy. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek: jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvérem az Úr Jézus Krisztusban, van egy híres teológus, Jörg Cink a neve, híressé vált többek között azért is, mert annak idején egy nagyon szép diasorozatot készített a Szentföldről, sokan használták, meg használják talán még ma is hitoktatásnál ezeket a szép diákat. Ő írja a lélek ünnepéről, hogy amikor a lélekről beszélünk, meg a lélek ünnepét üljük, akkor mindig valami emelkedetre gondolunk. Arra valamire, ami a testi, anyagi világunkat meghaladja, ami abból kiemelkedik, vagy kiszáll. És ilyenkor természetesen azt mondjuk, hogy ezek a lelki dolgok, ezek mind olyanok, amik meghaladják az emberi értelmet. Hiszen ezek a lélek dolgai. A Szentlélekről elénk nyújtott szentírási kép éppen arról beszél, hogy a lelki dolgok azok nem odafönt vannak, hanem idelent. Ahogy Jakab apostol írja, minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá. Nem arról van tehát szó, hogy nekem felül kell emelkednem, és akkor majd sikerül elérnem az Istent. Valamilyen gyakorlat, valamilyen imádság által oda juthatok az Istenhez. Egészen másról van szó. Ha én oda akarok kerülni az Istenhez, akkor nem fölfelé kell törekednem, éppen ellenkezőleg lefelé, alázatosnak kell lennem, le kell térdelnem, talán, hogy közelebb kerüljek a földhöz, és észrevegyem az Isten apró dolgokban megnyilvánuló, megtartó kegyelmét. A régiek azt mondták, hogy nincs metódus az ember kezében, hogy eljusson Istenhez. Milyen igaz. Maga a metódus szavunk a görög metahodoszból származik, ami azt jelenti, hogy hozzávezető út. Az Istennek van útja hozzánk. Az embernek, a végesnek nincs útja a végtelenhez. Ez az egyik alapigazsága a teológiának. Pünkösd ünnepe van, és az isteni jelen valóság egyik bizonyítéka a Szentlélek munkája. Ahogyan nem látjuk a szelet, csak látjuk a munkáját, ugyanígy vagyunk mi is a Szentlélekkel. Pünkösd ünnepén, amely ünnep a közösség ünnepe, kiáramlik a Szentlélek. Megnyilvánulnak a kegyelmi ajándékok. Mert hogy mindannyian kaptunk kegyelmi ajándékot. Ki ezt, ki azt. A sors mértéke szerint. De ezeket az ajándékokat senki sem azért kapta, hogy megtartsa önmagának. Azért kaptuk ezeket az ajándékokat, hogy szolgáljunk velük egymásnak. Hiszen így kerek a világ, így teljesedik a világ. Így válik jelenvalóvá az Isten kegyelme. Így válik megfoghatóvá az Isten szeretete. Tegyük a kezünket a szívünkre, és valljuk be, hogy másképpen gondolkodunk Istenről, amikor közösségben vagyunk. Meg egészen másképpen gondolkodunk Istenről, amikor csak otthon magunk ülünk a fotelben, vagy éppen végezzük a hétköznapi rutin feladatainkat, egészen másképpen gondolkodunk az Istenről. Nyilvánvaló, amikor közösségben vagyunk, amikor átéljük a találkozás örömét, és nem de, ez az Isten egyik legnagyobb ajándéka, a találkozás öröme az Istennel. A találkozás öröme az Istennel egy keresztelő kapcsán, amikor generációk találkoznak szimbolikusan is, és valóságosan is. Isten ajándéka a találkozás. Éppen ezért az embernek meg kellene becsülnie a kisközösségeket. A kisközösségekben ugyanis jól beszabályozódnak a dolgok. Egy apostoli 12 fős csoportban még meghallható a lélek hangja, de tömegeket irányítani vagy alakítani többnyire már csak lózungokkal szabad, meg lehet. Jól tudják ezt a politikusok, a reklámszakemberek, el is árasztanak minket lózungokkal. A Szentlélek ünnepén megtapasztalhatjuk tehát a Szentlélek jelen valóságát. Isten országa ugyanis nem más, mint Szentlélekben való öröm. Öröm az, amikor megnyilvánul az Isten. Hogyan? Erőben, szeretetben, józanságban. Ha nincs ott erő, ha nincs ott szeretet, ha nincs ott józanság, akkor nincs ott a Szentlélek sem. Hangsúlyozni kell a Szentlélek ünnepével kapcsolatban, hogy a Szentlélek ügye az nem múló érzelmek dolga csupán, hanem a Szentlélek jelen valósága megerősítő, megbizonyosító, mindent átfogó értelem. Maga a szó, hogy Szentlélek, a görögben az áll, hogy paraklétosz, vagyis pártfogó, vagyis vigasztaló. amikor vigasztalja az embert az a tudat, hogy amit képvisel, amit megél, az jó. Amit átél, az fontos. Sok kérdést kell életünk folyamán megválaszolni, mert hogy kérdéseket tesznek fel nekünk, majd gyermekeink is, amikor megtanulnak beszélni. És akkor fölteszik a kérdést, hogy édesapa, édesanya, hol a lélek? Ahogy nekem is nem olyan rég föltették a kérdést, hol a lélek? És azt találtam mondani, hogy jó lenne tudni, hogy a lélek az kívül van, a testen kívül, szorosan a testhez tapadva, hiszen a lélek, mint egy zsák, összefogja az anyagot. De az is lehet, hogy a lélek az bent van a testben, mint egy láthatatlan karácsonyfa, és azokra a díszek, mint az embernek az atomjai, ott vannak felaggatva. De az is lehet, hogy mind a kettő. Nem tudom. Annyi bizonyos, hogy az embernek van lelke. Mert van lelkiismeret furdalása is. Az ember észreveszi azt, hogy a lelke az bizony szomjúhozik az Isten után. Elmondtam egy párszor, hadd mondjam el most is, hogy személyes is maradjak, vagy legyek, annak idején évekig kerültem konfirmáció után a templomot, és teljesen véletlenül beléptem a csabacsűdi kis evangélikus templomba, és a pap arról prédikált, hogy az ember lelke sóvárog és szomjúhozik az Isten után. És onnantól kezdve az én lelkem szomjúhozott az Isten után. És mai igényben is pontosan erről van szó, hogy szomjúhozik valaki az igazság az Isten után. Miről is van szó a történetünkben? Arról, hogy Jézus ott ül Jákob kutyánál, és oda jön egy asszony. Ráadásul samáriai. Tudni kell, hogy annak idején az asszonynak a társadalmi szerepe, szépen mondva is, eléggé behatárolt volt. Amikor Jézus nem csak a samáriai asszonnyal, hanem egyáltalán nőkkel beszélget, akkor ez a korabeli meggyőződés szerint ez egy lealacsonyító dolog volt, hiszen egy rabbi az Isten dolgaival foglalkozván nem érintkezhet asszonyokkal. És aztán Jézus mégis beszél az asszonyokkal, sőt, mi több, női apostolok is lesznek. Aztán el kell, hogy teljen 2000 esztendő, mire a nők megkapják a szavazati jogot, mire egyenjogúvá válhatnak 2000 esztendőben. Na, körülbelül ennyire gyorsan érik meg az ember arra, hogy mennyire jó és mennyire szép az Isten felkínálta út, az áldozat útja, a szeretet útja a Jézus Krisztusban. Ha egy Pál apostolra gondolunk, aki ugyan megtért a damaszkuszi úton, de a Timóteushoz írott levélben azt írja, a tanítást az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy férfin uralkodjék, hanem legyen csendben. Ezt írja egy Pál. Mert nem tud elszakadni abból a kultúrából, ahonnan jött, hogy az asszonynak hallgass a neve. Ha követnénk Pál apostol utasításait, akkor magyarországi evangélikus egyházunk lelkészi karának egyharmada elhallgatna, ugyanis egyharmada lelkésznő. De azt hiszem, hogy nagyon hamar összeomlana a hitoktatási rendszerünk is, hiszen a hitoktatók nagy része nő. Jézus tehát rabbi létére nem tartja lealacsonyítónak, hogy beszél, hogy tárgyal. Még azokkal is, akik a társadalom perifériájára szorultak, mert hogy a samáriai asszonynál ez a helyzet. Nem véletlenül megy ő éppen a legmelegebb időben, amikor senki nincs a kútnál, mert annyi eszük azért volt, hogy a hidegebb időt válasszák, vagy reggel, vagy este, hogy megmerítsék a kancsóikat. Délbe senki nem ment oda, amikor hőgutát kapott volna. De ez az asszony délbe megy oda. Miért? Azért, hogy ne találkozzon senkivel. Hát hogy ne vágyakozna arra, hogy ne kelljen ide a kútra járni? Hogy olyan vize legyen, ami oltja az ő szomját, az ő szükségletét egyszer s mindenkorra. És akkor Jézus a leglényegesebbet veti föl az életében. Azt mondja, hívd ide a férjedet. És akkor lesítve a szemét annyit mond, hogy nincs férjem. És Jézus azt mondja, jól mondod, hogy nincs férjed, mert akivel most együtt élsz, az sem a férjed. Ha az ember elfordul az Istentől, akkor valami másba igyekszik kapaszkodni. Kapaszkodik a másikba, egy kapcsolatba, van ilyen, hogy kapcsolatfüggőség. Kapaszkodik a pohárba, sajnos a drogba, és lehetne sorolni, hogy mi minden másba. Reménységeit belevetíti abba, amiben nem lenne szabad. Jézus Urunk nem a pénz ellen prédikált, hanem az ellen a hamis meggyőződés ellen lépett fel úton útfélen, hogy ne az anyagiakba vesd a te bizalmadat, mert azok megcsalnak. Elhitetik veled, hogy az az élet célja, hogy ebből, amit megemészt a moly meg a rozsda, abból neked minél több legyen, mert akkor leszel boldog. Sőt, egyesek eljutnak odáig is, hogy azt mondják, ez a cél, hogy ebből még több legyen, ami nem is az enyém, mert osztoznom kell vele a mójjal meg a rozsdával. Mit mond Jézus Urunk erre? Bolond. Még ma éjjel elkérik a lelkedet. Miért is váltunk ilyenné a harmadik évezred elején? Miért nem tudjuk fölvenni a harcot az ösztöneink ellen? Miért van az, hogy a jó szándék szinte eleve bukásra van ítélve? Az ok sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. Mindennek oka a magány. A magányossá vált ember nem érzi jól magát egyedül. Mondhatjuk azt, hogy engem nem érdekelnek a többiek, de nem tudunk a többiek nélkül élni. Társas lények vagyunk. Közösségbe, közösségért teremtett lények vagyunk. A legkisebbbe is, beleteremtett lények, és a nagyobbba is. Mert ha nincs másik, nincs ott a kommunió, nincs ott a közösség, akkor nem történik az Isten. Akkor tulajdonképpen az Isten nem más, mint egy elvonatkoztatás, és nem több. Az Isten azonban nem elvonatkoztatás, az Isten élet, ami történik. A kicsiben is, meg a nagyban is. Aki rádöbbent emberlétének csodájára, az elkezdi keresni az igazságot. Ez a samáriai asszony rádöbbent arra, hogy az Isten az Isten. Hogy az Istent lélekben kell imádni. Ahogyan öregszünk, elméletileg egyre tapasztaltabbak leszünk. Olyan szép a magyar nyelv, azt mondjuk, hogy bölcső. Ez azt jelenti, hogy ő még bölcs. Ő még tudja, hogy mi az élet értelme. Az, hogy szeretve legyünk. Bölcs ő. Aztán, amikor felnő az ember, akkor az ember tulajdonképpen lélekben megfiatalodik. Bolondságokat csinál. Ez az életnek a komédiája. Fiatalon sok-sok mindent meg képes megcsinálni a szervezet, és aztán, amikor öregszünk, akkor egyre kevésbé teljesíti a test, a lélek kívánságait. És aztán a végén megöregszünk és elfáradunk. A lélek megfiatalodik, a test meg megöregszik. Ez utóbbi az élet tragédiája. De a legnagyobb tragédia az a tragikomédia, amikor az ember az Isten helyett egy Isten képet kezd el imádni. Hogy milyen veszélyes az Isten kép imádása, azon érdemes elgondolkodni. Egy prédikáció keretében talán nem is lehet ezt megtenni, csak fölvetni, fölvezetni ezt. Hány és hány ember van, aki azt gondolja, hogy az Isten az tulajdonképpen nem más, mint egy lelki automata. Az Isten totaliter, aliter. Az Isten valami egészen, valaki egészen más. Isten megengedte az embernek, hogy bár lélek központúvá teremtette meg az embert, mégis test szerint éljen. De ő azt akarja, hogy minden ember eljusson hozzá, ezért akármennyire is élünk testi életet, akármennyire is benne vagyunk az anyagvilágban, mindvégig az Isten után vágyakozunk. Isten utáni vágyakozásunkat pedig nagyon jól kifejezi a Szentlélek ünnepe is, a pünköst. Az emberi élet nem képzelhető el szenvedés nélkül, az Samáriai asszony is szenvedett. Luther azt vallotta a heidelbergi disputációban, hogy aki nem ismeri a keresztet, sőt, gyűlöli azt, az szükségszerűen az ellenkezőjét szereti. Ezért, mint egy szomjas lélek szenved a lélek szomjúságánál, nincs fájdalmasa. A lélek, amikor szomjúhozik, akkor egyre több dicsőséget, egyre több hatalmat kíván, anélkül, hogy betelne velük. A hatalom hozza a törvényeit, és még mindig nem elég, mert a totalitárius hatalom a lelket is akarja. Luther azt mondja, hogy a dicsőségről, a gyönyörűségről akkor tudunk lemondani, ha a keresztbe kapaszkodunk. A keresztbe bele kapaszkodni magunktól azonban nem tudunk. Erre csak a Szentlélek tud megtanítani minket. Mert a keresztbe bele kapaszkodni csak térdelve lehet. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, kérünk, teljesíts rajtunk ígéretedet. Küldd el szent lelkedet, világosítsd meg értelmünket, ébreszt hitünket, növeld szeretetünket, erősítsd akaratunkat a jóra, és vezesd egyetértésre mindnyájunkat az Úr Jézus Krisztus által. Amen.